Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Varga Lajos váci segédpüspökkel Keresztes Szilvia beszélget.
Kedves hallgatóink, a következőkben talán egy rendkívüli tanúságtételt fognak hallani, hiszen itt a stúdióban, a Mária Rádió budapesti stúdiójában Varga Lajos váci segédpüspök atyával beszélgetünk, hivatásáról, életútjáról, azokról a legnagyobb örömökről, amik az életében érték a mai napig, mik a legszebb feladatai a hivatásához kötődően, és egy olyan választott bibliai idézetről is, amit elhozott nekünk is. Valamiért különösen kedves az ön szívének. Mi lenne ez a rövid ige részlet, ige szakasz?
Mindenek előtt én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádiónak a hallgatóit. Jeremiás prófétára gondoltam, mindenek előtt talán azért, mert papi családból származik, nyilvánvalóan ószövetségi papi családból, minek utána az ő könyve az ószövetségi szentírásnak képezi a részét, és amiatt is nagyon kedves számomra az ő személye, mert az embernek az érzelem világa az változik. Bármivel kapcsolatban, tehát a hitének, a vallásosságának a megélésében is szerepet játszanak az érzelmei, és lehet az embernek öröme is, meg lehet az embernek keserűsége is. Lehetnek az emberben ellentétes érzések időről időre, és Jeremiás proféta az egy nagyon finom lélek volt, egy nagyon érzékeny lélek volt, és éppen ezért az ő könyvében nem csak a kitörő örömmel találkozunk, hanem nagyon sok esetben a küzdelemmel. Amikor ő a saját hivatásával küzd, és amelytől végezetül nem tud elválni, egyszerűen azért, mert az Úristen hívta meg őt, és az Istennek a hangja az ő benne erőteljesebb, mint az az ellenkezés, amely a saját személyéből folyik, az ő küldetésével szemben, amelyet az Úristentől kapott. És számomra pontosan ezért nagyon fontos az ő személye, tudnilik, reális. Benne van valóban az ember, és benne van az Úristentől való elhivatottság is. Így szól Rögvest könyvének az elején, hogy így szólt hozzám az Úr, mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek, mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Ez az idézet számomra azért nagyon fontos, mert azt mondja el, hogy az embernek a hivatása az elkezdődik már a születése előtt. Az Úristen az, aki ismeri az embert, és ennek a szentírási szakasznak, szövegnek egy nagyon szép része az, hogy mielőtt megalkottalak anyád méhében. Azt mondják a biblikusok, hogy itt az Isten a fazekas személyébe van beöltöztetve, akinek a kezében ott van az agyag, és formálja azt, és az lesz belőle, amit ő akar, ami az ő elképzelésének megfelel. Nem biztos, hogy a mai ember számára ez olyan nagyon kedves, mert szeretjük a saját személyiségünket, saját egyéniségünket, a saját lelki erőnket megmutatni azokban a dolgokban, amelyek belőlünk előjönnek, amelyeket mondunk vagy cselekszünk, és kevésbé gondolunk arra, hogy ennek van előzménye, mégpedig az Úristennél. És ez, hogy mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek, ez egy nagyon fontos dolog az embernek az életében, mert a hivatását azt mindenkinek keresnie kell, és akkor fogja megtalálni, ha rátalál arra, ami az Úristennek az elgondolása az ő életéről. És ha ezt követi, akkor megtalálta, mondhatnám, önmagát, meg megtalálta az Istentől rendelt hivatását is. Ugye szintén ebben a kis szentírási szakaszban szerepel, hogy mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek. Fölszentelni azt jelenti, hogy az Istennek a szolgálatára odaadni akár egy tárgyat, akár egy személyt, és ez az elhivatottság jelenti azt is, hogy az Úristen, akit kiválasztott, azt a maga javára választotta ki. Ez megint okozhat nehézséget a mai ember számára, mert fel lehet tenni a kérdést, hogy hát miért foglal le engem az Isten a maga számára? És erre talán az a legjobb válasz, hogy az Úristen azért foglalja le az embert a saját maga javára, a saját maga számára, mert ő a legnagyobb, ő a legtökéletesebb, benne minden jó és minden érték megtalálható, tehát aki vele személyes kapcsolatba kerül, az hozzájut, igazában véve az értékeknek a teljességéhez, az értékeknek a forrásához, hogy aztán ő ebből mit tud megérteni, vagy mit tud magáévá tenni, az egy újabb kérdés, de minden esetre az Úristennek a legnagyobb jótéteménye, hogy megszólítja az embert, teljesen mindegy, hogy milyen hivatást ad az ő számára, de mindenképpen, akár a keresztség szentségében is, az Úristen megszólított bennünket, és arra hív bennünket, hogy az életünket adjuk neki, részesedjünk az ő javaiban, másként kifejezve az üdvösségnek a javaiban, vagy megint másként szólva részesedjünk azokban az értékekben, amelyek ő benne megvannak, és ezek az értékek, ezek a javak vezetnek el bennünket személyes módon is az üdvösségre, illetve itt a földön emberi életünknek a teljességéhez.
És a saját életében ezt az elhívást mikor érezte? Mikor volt ez a megszólítás? Milyen eseményekhez, személyekhez köti? Erre a pontra az életében vissza tud emlékezni?
Vissza tudok emlékezni. Mondhatnám, hogy szerencsés ember vagyok, és ezt el szoktam mondani többször. A szüleim beirattak hittanra, ez 1957-ben volt, Budapesten, ahol abban az időben, ahol én iskolába jártam, ez nagyon keveseket érintett volt, még iskolai hittan, de nagyon keveseket érintett. És nem is abban az iskolában történt a hitoktatás, ahova az ember iskolába járt, hanem hát egy nagyobb területről egy másik iskolában gyűjtötték össze azokat, akik a hitoktatást igényelték. És a leges-legelső hittanóra az úgy kezdődött, hogy én megmondtam, hogy én oda nem megyek be. Mire föl, édesanyám és a hitoktató elkapta egyik az egyik kezemet, a másik a másikat, kinyitották az ajtót és betettek a hittanórára. Azért mondom, hogy ez nagyon szerencse, mert aki nem akarja, de utána mégis akarja, az már a saját elhatározásából akarja. Azt már valami megmozgatta, és az is világos, hogy egy gyereknek a szintjén, egy első osztályos gyereknek a szintjén elsődlegesen nem értelmi megfontolásról van szó, hanem hát valami olyanról, ami érinti valamiként az ő lelkét, az ő belső világát. Minden esetre ez a kezdeti szembenállás, ez azt gondolom, hogy az Úristennek egy nagy kegyelme volt, mindenek előtt azért, mert saját magam voltam kénytelen foglalkozni azzal, hogy ez mire jó, milyennek az értelme, milyennek a haszna. Persze kisgyerekkorban nem racionaliter gondolkodva, vagy elsősorban nem racionaliter gondolkodva, de minden esetre érintett az ügy, érintett a dolog, és ezzel a mentalitással tudtam végigjárni általános iskolában a hittant.
És ezen kívül, a momentumon kívül, még a gyerekkorából mire emlékszik vissza? Ezen eseményen kívül még biztos, hogy sok olyan dolog történt, amiből érezte ugyanezt ezt a szándékot, hogy ezeket az értékeket szeretnék önnek átadni.
Sok minden kötődik a gyerekkori élményvilághoz is. Az egyiknek, amelyiknek a helyszínét is el tudom mondani, az ugye Budapest, mert budapesti származású vagyok. Rákospalota, ugye több templom van Rákospalotán is, vagy Újpesten, és Egy időben a rákospalotai nagy templomba jártunk, a Magyarok Nagyasszonya templomba, amelyben így utólag visszagondolva szerintem ami legjobban megragadott, az szintén nem egy racionális momentum, hanem az, hogy, hát ezt már most tudom nyilván felnőtt fejjel, az, hogy azt a templomot egy olyan váci egyházmegyés pap építette, illetve működött benne, Kobot Ferenc, aki történész volt, és olyan templom mintát vett alapul a templom építéséhez, ugye ez az 1896, illetve az azt követő idők, amelyeknek úgynevezett vesztverkje is van, nyugati műve, ez egy külön téma, hogy mit jelent ez a templom építészetben. Egy historizáló stílusú templom, amelynek a mennyezetét úgy festették ki, hogy ott a csillagos eget imitálja a mennyezet, és a főoltára egy hatalmas építmény, historizáló természetesen. Most gyerekkoromban persze, hogy nem ismertem én a román stílust, vagy a gótikát, vagy a reneszánsz stílust. Hát az volt adott, az a historizmus, ami ott megjelenik ebben a templomban. Minden esetre nagyon lenyűgözött, és én azt gondolom így utólag visszagondolva, hogy az esztétikai élmények azok talán egyben vallásos élmények is. Mert az esztétikum az valami szépre irányítja az embernek a figyelmét, valami harmóniára, talán olyan harmóniára, amely ebben a világban nem is létezik. Persze ezt azért egy kicsit javítanom kell, mert a természet rendje is harmonikus, hát ezért lehet fizikát vagy egyéb tudományt művelni, kémiát, stb. Tehát ott is megvan azért a harmónia, de ez valami más jellegű harmónia, és talán ezen keresztül volt egy komoly érintkezésem a természet fölöttivel, mondhatnám az örök széppel, az örök harmóniával. És volt ott egy atya, aki hitoktatott bennünket, már nincsen az élők sorában, aki úgy elég megkapó módon tudott beszélni, vagy legalábbis többek számára az volt, számomra is, és az úgy egy 10 éves korom körül lehetett az az élmény, amikor az atyának a prédikációját meghallgatván, amiről akkor se tudtam megmondani, hogy miről szólt, most se tudom megmondani, hogy miről szólt, minden esetre felkeltette bennem a vágyat, hogy én minden vasárnap szentáldozáshoz járuljak, és havonta elvégezzem a gyónást, és ez az élmény, ez egyben egy erkölcsi elkötelezettséget is jelentett. Úgyhogy a gyerekkori élmények között például ezek, mások is vannak.
Lehet, hogy olyan elhivatottsággal beszélt, vagy olyan érzéseket keltett önben, hogy ezért döntött ezután így, vagy ezután érezte, hogy utána szentmisére jár rendszeresen? Tehát nyilván gyerekként ezt máshogy éli meg az ember, de vajon mi lehetett az, ami megragadta önt akkor?
Én azt mondom, hogy nem lehet tudni.
Nem lehet tudni.
Nem lehet tudni, mert ahogy az ember erről gondolkodik, a vallásosságnak többféle összetevője van, van racionális összetevője is, de van érzelmi összetevője is, és ami számomra talán egyik legfontosabb, és talán igen sok katolikus hívő is így jár a templomba, hogy ami ott történik, az kiemeli őt a hétköznapoknak a világából, és beleviszi egy másik, harmonikusabb világba, fenköltebb világba, és ez valahogyan az emberi léleknek a mélyét érintés talán. Talán én azt mondanám, hogy nem is biztos, hogy a prédikációnak vagy a mise szövegének a racionális oldalára kíváncsi valaki, egyszerűen, ha belép a templomba, akkor lehet, hogy ebbe a világba lép be, és ez hogy így mondjam, az érzék szervein keresztül valami mást sugall. Lehet azt mondani talán, hogy egy idegennel való találkozást, ami nem ő, hanem egy más valaki. Tehát van az embernek valamilyen misztérium élménye, valamilyen misztérium tudat keletkezik ott, ami az embert bevezeti az emberi világból egy másikba.
És ezután, hogyha pár évet ugrunk, a piarista gimnázium következett az életében. Nyilván ott már egy kicsit egy érettebb fejjel tudott ezekre rálátni. Lehet, hogy az érzetek is megváltoztak, lehet, hogy elmélyültek ezek a dolgok, elmélyült a hite. Hogyha így volt, akkor ez minek volt köszönhető? Mi volt az a környezet, amivel ott találkozott, vagy kik voltak azok a személyek, akikre fel tudott nézni, vagy akik vezették?
Hát a mi időnkben, ugye a piarista gimnázium az egy nagyon szerencsés helyzetben volt. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy most nincs abban, de az akkori piarista gimnázium és a mostani piarista gimnázium között van különbség. Mindenek előtt abban, hogy hát akkor ugye két gimnázium maradhatott meg Magyarországon, összesen két gimnáziumot tarthattak fenn a piarista szerzetesek, és akkor minden tanár szerzetes volt. Tehát ez a mostanihoz képest egy egészen más helyzet. A másik, hogy korábban, ha jól emlékszem, 12 gimnáziuma volt a piarista rendnek Magyarországon, ugye ezeket államosították, és végül 50-ben lehetett kettőt újból megnyitni, és hát azért az, hogy több gimnáziumnak a tanárai közül válogatták ki ennek a két gimnáziumnak a tanári gárdáját, ez azért hát jelentős volt, tehát nagyon válogatott tanári testületet tudtak összehozni, ami lehet, hogy most is elérhető, nem tudom, de minden esetre azt gondolom, hogy azzal nagyon nehéz versenyezni, ami akkor volt, még akkor is, hogyha ugyanazt a színvonalat akár melyik egyházi gimnázium eléri. Tehát ez egy nagyon szerencsés helyzet volt. A piarista gimnázium az elsősorban talán arra szolgált, hogy az ember értelmi szinten fejlődjék, és tudjon gondolkodni. Nagyon alapos munkát kívántak ott, nagyon helyesen, ami az embernek a későbbi jövőjét megalapozta. A hittanárok közül ott volt Medvigy tanár úr, és ott volt a most is élő, már igen idős, Jelenics tanár úr. Nem, két különböző személyiség. Hogy így mondjam, a Jelenics tanár úr, ő egy költői lélek, irodalmi lélek, nem hiába irodalmár is, és nem hiába az esztétikának is nagy ismerője. Az ő beszédjei talán akkor kevésbé voltak érthetőek az ember számára. Azt gondolom, hogy egy egzisztenciális szinten nagyon jól meg tudta fogni a dolgokat, és nagyon jól mondta a dolgokat a prédikációiban. Medvigy tanár úr, hát annak főként a erkölcstan morális óráira emlékszem. Medvigy tanár úr más gondolkodású volt, ezen nem negatívumot értek, hanem ezen is pozitívumot. Talán jobban egy fogalmi rendszerhez ragaszkodott, talán ebből a szempontból könnyebben is érthető volt legalábbis számomra. Mind a kettő nagyon értékes volt, meg hát az egész intézménynek a mentalitása is nyilvánvalóan nagyon-nagyon értékes volt.
Varga Lajos váci segédpüspökkel Keresztes Szilvia beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu